Az a bibliai szakasz, amit mára lett kijelölve, az az Ámos próféta könyve 5. része, de hát mint már több egyszer, az, ahogy kivágták ezt az Ámos 5-ből, az a számomra értelmezhetetlen volt, ezért én most gyakorlatilag az egész fejezetről szeretnék beszélni. Ámosz próféta Krisztus előtt 800-tól 750-ig született, tehát a Krisztus előtti 8. század, és a kis proféták közül, ugye a profétai iratokat felosztjuk úgy, hogy nagy proféta, kis proféta, ezek terjedelme miatt osztjuk fel így a profétai írásokat, a legkorábbi kis proféta. Egy olyan korban él, amikor Izrael ketté szakadt, Izraelre és Júdára, északér déli országrészre, és bár ő a déli országrészből származik, az északi országrész profétája. Barompásztor eredetileg, és sügetermesztésből él, tehát ilyen abszolút szívér foglalkozása volt, de Isten elhívja őt, és az északi országrész profétája lesz. Ebben az időszakban második Jeroboám az uralkodó, és a történészek úgy jegyezik ezt a kort, mint a politikai és gazdasági föllendülés kora, ugyanis ugyanakkor a korrupció virágzásának a kora is. Minő érdekes. És az a kor, amikor Izrael életében, tehát az északi országrész életében egyre inkább ketté nyílik a társadalmi olló, ez is ismerős, aki gazdag volt, egyre gazdagabb, aki szegény volt, egyre szegényebb. De ugyanakkor látszólag minden rendben van ebben a korban. Igaz, hogy van két felemelkedő nagyhatalom, az egyik Asszíria, kelet felől, a másik Egyiptom, délnyugat felől, és aztán majd a következő generáció ennek a két felemelkedő nagyhatalomnak a feszültségében találja magát. Asszíria elfoglalja az északi országrészt, és gyakorlatilag a lakosság jelentős része asszír fogságba megy, és eltűnik. Ez az, amit így szoktak nevezni, hogy gyakorlatilag Izrael, mint nép 12 törzséből 10 így tűnik el a történelem színpadáról. Látszólag minden rendben van, folyik az élet, virágzik a kereskedelem, na ekkor szólal meg Ámosz, és egyáltalán nem vigasztaló és az adott kort igenlő mondatokat mond. Ha folyamatában olvasnám ezt a szakaszt, akkor a fölött nektek az 5. részt, akkor azt látnátok, hogy úgy ismétlődnek gondolatok. És kereshetnénk benne a logikai szálat, de most egy kicsi utána járással megtudtam, hogy ez az első 17 vers, ez egy a héberben egy gyönyörű költemény, és a héber költészetnek nem a ríma sajátsága, hanem az a sajátságos ismétlődés, ahogy a gondolatot, a gondolati struktúrát felépíti, és gyakorlatilag így van benne ABCD téma, és van egy központi gondolat, és aztán utána visszafele indítja el, tehát ha így indul, hogy A téma, B téma, C téma, D téma, elnét központi mondani való, majd visszatér a D, C, B, A témára. Tehát egy ilyen körkörös szerkezete van az első 17 versnek. Egy művész ilyen felépített sorrenddel állunk itt szóba, amiben logikailag nem egymás után egybetartozó dolgok következnek, de most mégis a logikailag egybetartozó dolgokat olvasom fel egyszerre. Mi Ámosznak az 5. fejezetben az A témája? Halljátok meg ezt az igét, sirató éneket mondok rólatok, Izrael háza. Elesett, nem kell fel többi Izrael szüze, ott hever a földön, nincs aki fölemelje. Ezt mondja az én uram az Úr. Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak 100 maradnak meg. Ha 100 vonulnak ki, csak 10 maradnak meg Izrael házából. Majd ugye tudjuk, hogy átétel a legvégén található újra, a 16.-17. vers. Ezért így szól az Úr, a seregek Istene az én Uram, minden téren, minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak, a mezei munkást is gyászolni hívják, és a halott siratókat jaj veszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Azaz, miközben látszólag az ország virágzik, Ámosz azt mondja, hogy ez a helyzet síralmas, sőt, gyászos. Sőt, aki tisztán lát, aznak gyászéneket kell énekelni. Egy kicsit most gyászéneket énekeltünk itt Isten tisztelet előtt. A mi kultúránkban nincs ez a gyászének éneklés, hanem mondjuk van virrasztás, van halotti tor. Izraelben, és ez az új szövetség is megerősíti, ha egy házban halott volt, akkor a sirató asszonyok mentek oda, és jajveszékeléssel és sirató énekkel, hát kifejezték abban a családban történt gyászt. Gyönyörű ez a két kép. Nem tudtam nem észrevenni, hogy van egy női kép és egy férfi kép benne. A női kép az, hogy elesett. Izrael, mint szűz, elesett. Még ma is ez utcán elesik egy nő, biztos, hogy oda megyünk. Nem? Nem. Ha egy férfi esik el, előbb gondolják az emberek azt, hogy részeg. De elképzelhetetlen volt, hogy egy nő elesik, és nem mennek oda felsegíteni. És itt azt mondja a proféta, hogy úgy elesett, hogy elterült, de senki nem megy oda, hogy felsegít. Egy nagyon eleven képez. Aztán a másik kép, egy sokkal inkább férfias jellegű kép, hogy kimennek a csatába ezren, és csak százan jönnek vissza. Nem arról van szó, hogy megtizedelődött a lakosság, hanem arról van szó, hogy a lakosság 9/10 oda, a férfi lakosság 9/10 oda veszett. El tudjuk ezt képzelni? Egy háború, amiben a férfi lakosság 9/10 meghal. Ekkora pusztítás. Na, itt sirató éneket kell énekelni. És egyébként valóban ez történik majd a következő generációban. Ez az iszonyatos emberi pusztulás is. Mintha az átételben Ámosz azt mondaná, hogy a valóság más. Az Isten szerinti valóság teljesen más, mint amit a kortársak látnak, vagy látni akarnak. A győzelmi jelentés helyett az Isten szemével látó proféta sirató éneket énekel. Ez volt az A tétel. A B a 4.-6. versben kezdődik. Ezt mondja az Úr Izrael házának. Engem keressetek, akkor életben maradtok. Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába sem menjetek, mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, és életben maradtok. Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. És a 14.-15. versben szólal meg ugyanez a hang. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban, talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a seregek Istene. Mi a megoldás útja? Mi az életben maradás útja? Nem teszi fel a kérdést a proféta, hanem mint egy javasolja, hogy mi is az életben maradás útja. Ezt itt lehetne összefoglalni, hogy a látszat helyett a valóságos Istent keressétek. Ugyanis megvolt ebben a korban is a látszatvallásosság. Ez a három helyiség, amit említ, itt az ige, Bétel, Gilgál, Asdód, ezek szent helyek voltak. Most nem menjünk bele, hogy miután az ország ketté szakadt, és a déli részben maradt Jeruzsálem, és az északi országrésznek tehát nem volt kultuszközpontja, hogyan alakítottak ki külön kultuszközpontokat. Megvolt az a látszat, hogy mintha az urat keresve emberek elmentek ezekre a kultuszhelyekre. Később majd olvasni fogjuk, hogy áldozatokat hoztak. Megszentelték az ünnepet. De a valóság keresése, vagy a valóságos Isten keresése elmaradt. Egyrészt, másrészt pedig, miközben a törvényre hivatkoztak, a Tórára hivatkoztak, eközben a Tóra lényegének a megtartása elmaradt. És ha belegondolunk, hogy mit jelentenek ezek az igék, akkor én nem tudok másképp fogalmazni, mint úgy, hogy a szociális biztonság megteremtése, mert a mózesi törvény mégiscsak erről beszél. A jogi biztonság megteremtése, a hétköznapok kiszámíthatóságának a megteremtése, ez elmaradt, pedig ez a Tóra, tényleg ez a mózesi törvények lényege. Hogyan biztosítsuk a törvényes rendet, a szociális biztonságot, a jogi biztonságot és az élhető hétköznapokat. És Ámosz tulajdonképpen ezt kéri számon ezen a koron. Akár ma is élhetne. És azt mondja, hogy a megoldás útja az életben maradás útja. Hogy a látszat helyett, szív szerint és az életgyakorlatunkban is a valóságos, az Istennel való valóságos kapcsolatot keressük, és megtartjuk az ő törvényeit. B-tétel. C-tétel pedig a 7. versben hangzik föl. Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. 10-13. vers. Gyűlölik azt, aki megfedi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle. Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni. Bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és vétkeitek milyen nagyok. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapukban. A letagadott valóság hangja ez. Ugye a kapuk azok nem csak Izraelben, hanem a régi, tehát az ókorban a városkapuk voltak a bíráskodás helyei. Oda ültek ki azok a férfiak, és azok az idős férfiak, akik meghozták peres ügyekben az ítéletet, és ha valakinek peres ügye volt, ezt gyönyörűen látjuk egyébként Rút könyvében, amikor Boáz a városkapuban ülő vénekhez megy, hogy hát látszólag egy földről tárgyaljon, de igazából egy házassági szerződésről tárgyal ott. Mert ott vannak azok az emberek, akik ugye írásbeliség még nincs elterjedve, de kellő tanú van ott, és kellően számú bölcs ember, aki ismeri a törvényeket, és rendet tud hozni. És itt a városkapukban, az ítélethozatalban, a helyi bíróságokon baj volt. Nincs rend az ítélethozatalban, mondja a proféta, nincs rend a társadalmi terhek hordozásában, gabonaadó, hadd ne poénkodjak. Nincs rend a javak elosztásában, nincs rend a közjavakkal való átlátható gazdálkodásban. És azt mondja, hogy ez az a letagadott valóság, amivel ennek a kornak szóba kéne állni. És a hallgatás, a dolgok nem tudomásul vétele, nem megoldás, mondja a C-tételben Ámos. Jön a D-tétel, a 8. vers. 50, pillanat. Aki a fíjas tyúkot alkotta, meg a kaszás csillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és a sötét éjszakává a nappalt, aki szól a tenger vizének, és kijönti azt a szálasföldre, pont, azaz, mintha azt mondaná itt a proféta, hogy de gondoljátok meg, hogy kié a végső hatalom. És gyönyörűek ezek a természeti képek, csak nem gondolunk bele, nem véletlenül, hogy egy barom pásztor proféta tud így beszélni, mert azt mondja, hogy na nézzünk csak fel az égre. Egyébként nem tudom, hogy ki tudja megtalálni a kaszás csillagot, a nyári égbolton. Emlékszem gyerekkoromban az édesapám, nagyon gyakran, amikor nyáron nyaranta mentünk haza, akkor mindig megmutatta, hogy na, ott van a kis kaszás, ott a nagy kaszás, ott a göncölszekér. A fias tyúkot is megmutatta, de nem tudom megtalálni ma már. És azt mondja, nézd föl, ki alkotta azokat? Ki mozgatja a csillagokat? Ki hozza fel a reggelt? És ki teremt estét? Ki áll a természeti törvények mögött? Vagy tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy aki szól a tenger vizének, és kijönti azt a száraz földét, az apá és a dagály jelenségéről van szó, hogy ami szintén ugye Izrael tengerparti ország, ahol az emberek többségének tapasztalata volt, ugye a vizek egyszer csak előre jönnek, óriási víztömeg, meg visszamegy. Nem voltak akkor még tisztában, vagy tisztában azra az emberek, hogy ez a hold mozgásával, és a föld és a hold, és egyáltalán az égi testek vonzásával állnak összefüggésben. De azt mondja, hogy az a hatalom, amelyik a végső hatalom. És beszéltünk itt repülőjegyekről, meg mindenfélről, ami mindenhol hatalom. Az Isten. És azt mondja itt a, legalábbis ez a Biblia magyarázat, amit én olvastam, hogy ennek a nagyon érdekes módon, ennek az egész ritmikus, tehát a gondolatiságában ritmikus versnek a közepében ez áll, hogy annak neve az Úr. De hogy az Ámosz proféta könyve közepében is ez a vers áll. Tehát ha összevetették a mondatokat, nyilván ezt már csak a számítógép korábban lehetett kiszámolni, illetve hát a judaizmus sok ilyet tud, az Ámosz proféta könyvének a közepében Isten neve áll. Nyilván egy szerkesztői munka következtében. Mint azt mondaná ezen keresztül Ámosz proféta, hogy ez a lényeg, hogy Isten lényének lényege, az, hogy az ő neve, az, hogy ő Úr. És ehhez kell betájolnia magát az egyes embernek, de egy adott társadalomnak is. És a vele való kapcsolat lehet ellenséges, és annak következménye a siratóének. És lehet az, hogy szövetségbe, hogy elfogadjuk az ő felajánló szövetségét. Olyan érdekes, ahogy ezután, a ritmikus vers után ez az Ámos 5 folytatódik, mert elkezd beszélni az Úr napjáról. Rögtön olvasom. A 18. verstől. Jaj, azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz, mint amikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. Bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vaksötét lesz, fénysugár nélkül. Az Úr napja kifejezés ebben a korban azt jelentette, hogy egy olyan nap, amiben Isten Izrael mellé áll, és győzelmet ad neki. Tehát ebben a fogalmiságban az Úr napja, ez a kifejezés szerepel. Tehát egy győzelmi várakozás. És Ámosz is azt mondja, hogy ne legyetek ilyen győzelmi várakozás, és egy nagyon erős képet használ. Most gondoljuk bele, én még sose futottam oroszlán elől, gondolom ti se. Medve elől se futottam. Gondolom, jelentkezzen, de egyikünk se. De gondoljuk el ezt a képet, hogy valaki fut az oroszlán meg, vagy a medve elől. Be tud rohanni a házba. Nem mondom, hogy becsukja az ajtót, mert képzavar, nyilván valamivel betámasztják az ajtót, és azt mondja, hogy megmenekültem. Ebben a pillanatban jön egy mérges kígyó és megmarja. Mintha azt mondaná, hogy ne legyenek illúzióitok. Nem fogtok tudni az Isten ítélete elől megmenekülni. És nehogy azt higgyétek, hogy a szövetség külső megtartása elég. Hogy lehet hivatkozni arra, hogy és most megint nem akarok poénkodni, hogy mi mindenre lehet hivatkozni. Hogy Isten keze utolér. És aztán úgy folytatódik, hogy gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek béke áldozatotokra, melyet hizlalt állatokból adtok. Távozzatok előlem, hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízi patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át Izrael háza, hogy közben királyotokat, szikkutot hordoztátok, és kijunt csillag istenetek képmását, amelyet ti készítettetek. Ezért fogságba küldelek titeket, Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve. Azaz azt mondja, hogy sem az ünnep, a látszólagos ünnep megtartás, a kultusz megtartás, fogalmazunk így. És itt megint nem tudok nem gondolni a vasárnapi üzlet becsukásokra. Sem a látszólagos áldozathozatal nem téveszti meg Isten. Nem lehetséges ennek a szövetségnek csak külső formáit megtartani. Miközben ebben ezt itt meg is nevezi, hogy milyen bálványokat imád ez a generáció, miközben az ember a szívében bálványt imád. Mindig bajba vagyok, amikor meg kell fogalmazni, mert ugye mi szikutot, meg mindenféle ilyen istenségeket nem imádunk. Mi is a bálvány lényege? A bálvány a Szentírás szerint az, aki vagy ami, ember vagy dolog, amiköré szerveződik a belsőm, az időm, akinek az érzelmeimet, a gondolataimat, az energiáimat adom, aki úgy abszolút első helyen áll az ember életében. És azt mondja, hogy lényegileg a próféta, tán keresztül Isten, hogyha a kultuszotok, az áldozatotok, a hitetek lényegében, belsejében nem én állok, hanem valami más, akkor minden külső Isten tisztelet, te megtéveszthetitek magatokat, de nem tehet megtéveszteni az élő Istent. Engem mindig megrendít, hogy a Biblia mennyire korszerű könyv. Hogy mennyire bele tud szólni mindabba, ami az embert foglalkoztatja. És talán nem mi vagyunk azok, akik, aki tudja, akik nagy társadalmi mozgásokat meghatároznak, de az biztos, hogy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy a kultuszunk, az áldozatunk, az szív szerint való, vagy látszólagos, hogy mi az az életünknek a központja, aminek mi igazán szívet, erőt, időt, pénzt, érzelmi és mindenfajta energiát adunk. Imádkozzunk. Uram, meg lehet ott állni, hogy az ember nem változik. És ha a történelem megjelenésének külső formája más, akkor is a hatalom szerkezete ugyanaz marad. De mi nem csak ezt szeretnénk felismerni, hanem azt is, hogy ami ennek Ámosz könyvének a központi üzenete, hogy az Úr a te neved, hogy te uralkodsz kicsi és nagy eseményekben, kicsi és nagy történésekben, hogy lehet rád nézni, téged várni, veled számolni. Áld meg bennünket így, ezzel a gondolattal, ezzel az indulattal kérünk. Amen. És akkor énekeljünk el a harmadik, negyedik verszakot.